Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Bátorítalak benneteket, hogy együtt mélyedjünk bele Isten igébe. Örülök, hogy itt vagytok, és szeretném folytatni valóban azt a témát, amiről előző héten elkezdtünk beszélni, méghozzá az, hogy képes vagy vezetni a gondolataidat. Ugye 2024-nek a víziója az, hogy képes vagy rá. És elkezdtünk egy sorozatot, amiben minden az életünk legfontosabb területein végig fogunk menni, amiben Isten szeretné, hogy képesíteni bennünket arra, hogy tudjuk vezetni és irányítani és befolyásolni az életünk különböző területeit. És végig fogunk menni ezeken a témákon. Előző héten és ma a gondolatokról fogunk beszélni. Jövő héten az érzelmekről, az érzelmek vezetéséről, irányításáról, aztán utána a kapcsolatainkról, időmenedzsment, időbeosztás. Tehát, hogy azok a dolgok, amiket Istentől kaptunk ajándékba az életünkben, ezekről hogyan tudunk gondoskodni ezekről a dolgokról. Az alapigénk a Róma 12.2-ben volt. Most egy picit szeretném átismételni, hogy miről beszéltem előző héten. Oké. A Róma 12.2 az alapigénk, ami most nincsen benne a jegyzetetekben, de hogyha szeretnétek visszahallgatni, mert nem voltatok itt előző héten, szeretnétek visszahallgatni az első részt, mindenképpen meg tudjátok tenni, ezt a honlapunkon, a kk.hu-n fönt van a jegyzettel együtt. A Róma 12.2 azt mondja, ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkozásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. És arról beszéltünk, hogy ha képesek vagyunk a gondolatainkat vezetni, akkor képesek vagyunk az életünket vezetni. Ugyanis minden itt dől el. A gondolatainkban, az elménkben egy háború dúl, és ez a háború, ez az ellenség, ugye három ellenségünk van, amely próbálja irányítani a gondolatainkat, és vezetni ezen keresztül az életünket, de nekünk kell megtanulnunk, mert igazából egyik sem tudja tehát, hogy nem tudja vezetni se a sátán, se a világ nem képes arra, hogy vezesse a gondolataidat, egyedül te tudod irányítani. Próbálnak befolyásolni, próbál gondolatokat elültetni a fejedbe, de igazából te döntöd el, hogy melyik gondolat hullámra fogsz rácuppanni, így van. Ugye Luther Mártonnak volt egy nagyon jó idézet, amit előző héten felolvastam, ez pedig úgy szól, hogy azt nem tudod megakadályozni, hogy a madarak elrepüljenek a fejed fölött, viszont azt meg tudod akadályozni, hogy fészket rakjanak a fejedre. És ugyanígy van a gondolatokkal is, hogy nem tudjuk befolyásolni, milyen gondolatok jutnak eszünkbe, az ellenség milyen dolgokat juttat eszünkbe, negatív dolgok, negatív gondolatok, kísértések, viszont azt eldönthetjük, hogy melyik gondolatok fognak megmaradni a fejünkben, melyik gondolatokon gondolkozunk, és melyiket engedjük be a fejünkbe, és melyiket engedjük, hogy fészket rakjanak a fejünkbe. Miért fontos vezetni a gondolatainkat? Három dologról beszéltünk. Azért fontos, mert egy, a gondolataim vezetik az életemet. Kettő, mert az elmém a bűn harctere. Három, mert ez a kulcs a békéhez és a boldogsághoz. És beszéltünk arról, hogy annak érdekében, hogy meg tudjuk tanulni vezetni az életünket és a gondolatainkat, ehhez három döntést kell meghoznunk nap mint nap, három szokást kell kialakítanunk. Az első ilyen, hogy táplálnom kell a gondolataimat. Táplálnom kell a gondolataimat. Isten igével, az igazsággal. Ugye arról beszéltem, hogy akkor tudod jól vezetni az életedet, hogyha jó információk állnak rendelkezésedre. Ugyanígy, ha hiába tartod magadat egy jó vezetőnek, ha nincsenek jó információk a rendelkezésedre bocsátva, akkor nem fogsz jó döntéseket hozni. Ugyanígy mi keresztények hiába tartjuk magunkat jó vezetőknek, hogy tudjuk az életünket vezetni, hogyha nem jó információk állnak rendelkezésünkre, nem fogjuk tudni vezetni jól az életünket, nem tudunk jó döntéseket hozni. Szóval szükségünk van jó információkra. hol találjuk meg ezeket? A Bibliában. A Bibliában. Azt írja a Biblia, hogy Isten szava az igazság. És szükségünk van az igazságra, hogy az igazsággal töltsük fel az elménket, a gondolatainkat. Szóval kezd el táplálni a gondolataidat. A második dolog, amilyen döntést meg kell hoznunk, hogy fel kell szabadítanunk az elménket az ártalmas gondolatoktól. Tehát ez volt előző héten a második pontunk, ez még mindig az ismétlés, fel kell szabadítanom az elmémet az ártalmas gondolatoktól. És ez azért nehéz, mert van három ellenségünk. Ez a három ellenség a régi természetünk, más szavakkal az óemberünk, amiről a Biblia beszél. A második ellenségünk a sátán. A harmadik ellenségünk pedig a világ értékrendje. Ez a három ellenség harcol, hogy megakadályozzon abban, hogy mi felszabadítsuk az elménket ezektől az ártalmas gondolatoktól. Tehát harcolnunk kell ezek ellen. Hogyan harcoljunk? A 2 Korintus 10:3-5 beszél erről. Mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem emberalkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. És arról beszéltem, hogy nagyon sokszor a gondolataink így a saját útjukat járják, a saját kis életüket élik. És olyan, mint ezek a ilyen szabadjára engedett csikók, hogy így nem tud befogni őket. Viszont az ige itt arról beszél, hogy igenis a gondolatainkat meg kell fegyelmeznünk. És el kell érnünk azt, hogy a gondolataink engedelmeskedjenek nekünk. Oké? Okay? És erre képesek vagyunk. Itt ír a Biblia erről, hogy fogjul kell ejtenünk minden gondolatot. Hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak ezek a gondolatok. Szóval előző héten kibontottam, hogy ez pontosan mit jelent, és hogy tudjuk megcsinálni. És kicsit beszéltem arról is, hogy milyen kísértések vannak az életben. Mi az a három legnagyobb kísértés, amivel mindig szembenézünk az életben. És ma egy picit szeretnék arról beszélni, hogy hogyan működnek ezek a kísértések. Szóval szeretnék még erről a második pontról beszélni, és ezen belül is a kísértésekről. Mert ahhoz, hogy le tudjuk győzni a kísértéseinket, először meg kell tanulnunk a mechanizmusát a kísértéseknek, hogy hogyan működnek a kísértések. Oké? Okay? Pál azt mondta, hogy nem lehetünk tudatlanok ezzel kapcsolatban, ahogyan a sátán működik, azért, hogy ne érjen váratlanul bennünket az ő kis csalafintaságai. Mert az ellenség, a sátán mindig ugyanazt a módszert használja. A jó öreg sátán mindig ugyanazt a módszert, csak rá kell jönnünk, hogy hogyan csinálja, és hogyha tudjuk, hogyan csinálja, sokkal könnyebben tudjuk legyőzni ezeket. Oké? Okay? A Jakab 1:14-15 beszél a kísértésekről, és ez lesz az alapigénk, amit meg fogunk vizsgálni, és meg fogjuk nézni, hogy hogyan is működik ez a dolog. Ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja rossz irányba. Ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, akkor abból bűnös tettek származnak. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halálba vezet. Ez az ige arról szól, hogy amikor beleesünk egy kísértésbe, akkor igazából ezek nem csak úgy hirtelen történnek. Amikor beleesel egy kísértésbe, ez nem egyik napról a másikra történik. Nem egyik pillanatra a másikra. Nem úgy történik, hogy hopsz, megcsaltam a páromat egyik pillanatról a másikra. Csak egy éjszakás kaland volt, nem is tudom, mi történt. Nem. Előtte már valami történt. Valamit beengedtél az életedbe, hogy odáig eljuss. És erről szeretnék ma beszélni, hogy hogyan, mi ennek a lépései, a kísértésnek a lépései az életünkben? Mert 4 lépésből áll. Oké? Okay? És erről a 4 lépésről szeretnék most beszélni. Az első lépés a vágy. Egy vágy. Oké. Meg kell értenünk azt, hogy a kísértések nem kívülről jönnek a világból, hanem egy vágyból, ami a szívünkben van. Erről ír a Biblia. Egy vágy. Oké. Ha nincs bennem vágy valami iránt, akkor az nem lesz számomra kísértés. Emlékeztek, mondtam előző héten egy ilyen példát, hogy nekem soha nem volt kísértés az alkohol. És tudjátok miért? Mert nincs bennem vágy az alkohol iránt, hogy igyak alkoholt. Oké? Szóval mindig egy vággyal kezdődik, egy gondolattal kezdődik. Csak afelé lesz kísértésed, ami felé van egy vágy a szívedben. Szóval, hogy ez nem kívülről jövő dolog. Tehát hiába, én beülhetek másokkal, és ihatok, nem tudom, piálhatnak körülöttem. Nekem ez nem lesz soha kísértés, mert nekem nincs bennem vágy egy ilyen. Soha nem volt. Értitek? Szóval ez nem egy kívülről jövő dolog, ez egy belülről jövő dolog, amivel kezdődik a kísértés, egy vágyból jön. És nagyon sokszor ez a vágy egyébként egy természetes, normális vágy. Isten alapvető vágyakkal teremtett bennünket. Szükségünk van alvásra, szükségünk van ételre, szükségünk van italra, szükségünk van a szexre, szükségünk van, hogy sikeres legyünk az életben. Tehát, hogy ezek alapvető vágyak. És Isten, mindegyik Istentől jövő vágy, hogy ezeket elérjük, ezek normálisak. A kísértés viszont azt csinálja, hogy megfogja ezt a természetes vágyat, és egy elvadult vágyjá alakítja át. Oké? Okay? Szóval megfog egy jó dolgot, és megrontja azt. És emiatt válnak a jó dolgok rosszá az életben. Amikor az a vágy mindennél fontosabbá válik számodra. Mert csak erre tudsz gondolni. Tehát például egy alapvető vágy az életünkben, hogy együnk, igaz? Tehát, hogy alapvető szükség. De amikor az étel válik így a legfontosabbá az életedben, hogy állandóan ezen gondolkozol, erről beszélsz, ezt tervezgeted, hogy hova fogsz menni, hogy mit fogsz enni, hogy... Tehát ez van előtted, akkor ez már egy egészségtelen vágy. Ez egy megrontott vágy lesz. Minden irányítás nélküli vágy romboló. Ezt írjátok le. Minden irányítás nélküli vágy romboló. Rombolja az életünket. Ez ugyanolyan, mint a tűz. A kandallóban lévő tűz, ami be van korlátozva, az egy előnyös dolog, ez egy áldás az életünkbe, felmelegít bennünket, ugye? Amikor grillezőbe berakod az égő tüzet, ez ételt süt meg. Tehát egy fantasztikus dolog. De amikor szabadjára engedjük a lángokat, a tüzet, képes felgyújtani a házadat. Képes lerombolni a házadat. Ugyanígy minden ajándék, amit Isten ad, de rosszul használjuk, rossz célra használjuk, vagy megrontjuk, visszaélünk vele, ez fel tudja égetni az életedet. Ilyen a szex, ilyen lehet az alvás, ilyen lehet az evés, ilyen lehet a pénz. Minden alapvető, természetes és normális és jó vágy. Ha irányíthatatlanná válik, ez rosszra fordul, és képes az életedet felégetni. És nagyon sokszor a kísértésekkel jogos szükségeket akarunk betölteni az életünkbe. Ugye, amikor emberek mondják, hogy hát de csak azt akarom, hogy szeressenek. Mi ebben a rossz? Igen, ez egy alapvetően egy jó vágy. Mindenkiben van egy vágy, hogy szeressék. De amikor rossz módon akarod ezt betölteni, akkor az már egy rossz. Az már egy kísértés, ami képes az életedet tönkretenni. Szóval a kísértés az mindig egy vággyal kezdődik. Ez olyan, mint a mágnes és a vas. Így összetapadnak. Szóval, hogyha nincs mágnes, akkor nem fog semmi összetapadni. Tehát, ha nincs bennem vágy, nem lesz kísértésem se arra a dologra. Szóval a kísértés mindig itt a gondolatainkban kezdődik, és nem egy kívülről jövő dolog. Oké. A második lépés a kísértésnek az a kétely, a kételkedés. Amikor kísértésbe esünk, vagy megkísért az ellenség minket, akkor két dolgot vonunk kétségbe. Két dolgot. Az egyik az, hogy Isten szeret, és a másik dolog, amit kétségbe vonunk, hogy Isten tudja, hogy mi a legjobb nekem. Oké? Ez az a két dolog, amit ilyenkor kétségbe vonunk, hogy Isten szeret, és hogy Isten tudja, hogy mi a legjobb nekem. És ilyenkor elkezdünk ugye kétségbe vonni dolgokat. Hogy tényleg a Biblia azt írja, hogy a házasságon kívüli szex az nem jó, hogy ez helytelen. Tényleg Isten szerint káros a pornó? Tényleg Isten azt mondja, hogy bocsássak meg annak a személynek a helyet, hogy megbosszuljam? Tényleg Isten azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni? És ilyenkor elkezdjük megkérdőjelezni azokat a dolgokat, amiket Isten mondott, amit Isten igében olvasunk. És ha megnézzük a Bibliát, az első kísértésbeesés az Éden kertjében hogyan történt? Sátán jött, és megkérdezte Ádámot és Évát, hogy látod azt a fát? Tényleg Isten azt mondta, hogy nem ehettek annak a fának a gyümölcséből? Ugye? Tehát, hogy a sátán jött, és már kétséget támasztott, akart támasztani Ádámon és Évában. Tényleg Isten azt mondta, hogy nem ehettek? Hogy kételkedj Isten szavában. Tudtad azt, ha eszel ebből, akkor okosabb leszel Istennél? És itt jön be a második dolog, ami miatt kételkedünk. Azt akart elérni a sátán, hogy kételkedjenek abban, hogy Isten jobban tudja, mi a jó nekik. Mert hogy ők tudtad, hogy okosabb leszel Istennél. Látjátok, tehát, hogy visszavezethető ez a két alapvető kételkedés az első emberpárnak a megkísértéséhez. Szóval a sátán azt akarja, hogy kételkedjünk abban, hogy Isten tudja, jobban tudja, hogy mi a jó nekünk. Hogy mi az, ami örömet okoz az életünkben. Hogy Isten szabályai értünk vannak. És nem ellenünk vannak. Nem azért vannak Isten szabályai, hogy bekorlátozzanak, hanem azért, hogy megáldjanak. Oké? Ez ugyanolyan, mint a kressz. A kressz szabályok miért vannak? Nem azért vannak, hogy bekorlátozzanak, hanem azért, hogy ne hajj meg vezetés közben. Hogy ne menj, tehát hogy ne menj neki valaminek, hogy ne ütközz, hogy ne sérülj meg. Ugyanígy Istennek a szabályai, amiket leír a Bibliába, az nem azért van, hogy bekorlátozzák az életünket, hanem attól óv meg minket, hogy megsérüljünk. Hogy meghalljunk szellemileg, úgymond. Vagy fizikálisan is akár. Oké? Okay. Szóval viszont mindig, amikor beleesünk egy kísértésbe, elhiszünk egy hazugságot. Szóval azért van, mert azért esünk bele a kísértésekbe, mert elhiszünk egy hazugságot, amit az ellenség mondott nekünk. És azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk Istennél, hogy mi jobban tudjuk Istennél, hogy mi tesz minket boldoggá. Á, Isten már egy kicsit ilyen maradi gondolkozású, kicsit poros már ez a Biblia, ez régen, ez nem, ez a 21. században ez már más, ez. És megkérdőjezzük, hogy tényleg igaz-e, amit Isten mond. Szóval a második lépés a kételj. A harmadik lépcsőfoka a kísértésnek a megtévesztés. A megtévesztés. Ugye sátán mit mondott Ádámnak és Évának? Azt mondta, hogy srácok, nem fogtok meghalni, ha esztek ebből a gyümölcsből. Ne aggódjatok, nem fogtok meghalni. Közben Isten egyértelműen elmondta, hogy srácok, ha esztek belőle, meg fogtok halni. Szóval teljesen meg akarta őket téveszteni. Isten azt mondta, hogy bármiből ehetnek ráadásul. Bármelyik fának a gyümölcsével, kivéve egy fának a gyümölcse. Tehát képzeljétek el, ez olyan, mintha elmennél a Margit szigetre. Hányan voltatok már a Margit szigeten? Sokan voltatok. Ez egy nagyon nagy sziget, tele van fákkal. Gondoljátok el, hogy az lenne az Éden kertje. És több száz, több ezer fa van ott. Isten azt mondja, hogy bármelyik gyümölcsből lehettek, kivéve egy fa. Csak egyet. És természetesen Ádám és Éva melyik fát találja meg először? Azt az egyet, amiből nem ehetnek. De az ellenség, ugye a sátán oda jött hozzájuk, és azt a kérdést teszi föl, ami szintén megtévesztés, hogy jól tudom, hogy Isten egyik fának a gyümölcséből sem engedi, hogy egyetek. Egyik fának a gyümölcséből. Tehát, hogy Isten nem ezt mondta. Isten azt mondta, hogy mindegyikből ehettek, kivéve egy. De az ellenség jön, és megint csak egy hazugságot mond nekik, hogy megtévessze őket. Szóval az ellenségnek ez a taktikája. Kiforgatni az igazságot. A Jakab 1, 14, 15-ben, amit az előbb felolvastunk, Abból szeretnék kiemelni egy szót. Olvassuk fel még egyszer a 14. verset. Ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja rossz irányba. És ezt a szót aláhúztam itt, hogy csalogatja. Ti is húzzátok alá ott a jegyzetbe, ha még nincsen. Csalogatja. Nem tudom nektek, mi jut eszetekbe erről szóról csalogat. Nekem a csali jut eszembe, és a csaliról pedig a horgászat. Van-e valaki, aki horgászik itt, vagy volt már, hogy horgászott? Egy-két ember. Igen, Zsani is horgászott egyszer-kétszer, igen. Én gyerekkoromban nagyon sokat horgáztam, és nagyon szerettem horgászni. Mai napig szívesen csinálnám, hogyha lenne rá időm, de a horgászat titka nagyon egyszerű. A megfelelő csalit kell ráraknod a horogra. Ennyi. Tehát ha rossz csalit raksz a horogra, tök mindegy, milyen jó felszerelése, teljesen mindegy, hogy milyen tavon horgászol, és mennyi hal van ott körül. Tehát ha rossz a csali, nem fogsz fogni semmit. Tehát a csali meghatározza, hogy mennyi halat fogsz fogni, és ha üres horoggal horgászol, nem fogsz fogni semmit. Viszont ha van rajta egy csali, akkor kifogod a megfelelő halat. És minden halfaj más és más csalira harap rá. Más csalira harap rá egy ponty, egy keszeg, egy kárász, egy harcsa. Tehát, hogy más és más csalikra van szükség, és néha változtatni kell ezeket a csalikat is, mert minden napszakban változhatnak a halak ízlése. Szóval elég finnyásak amúgy a halak, na mindegy. Szóval elég bonyolult, de tudnod kell, hogy mire harap az a hal. Most szeretnék feltenni egy kérdést. Te tudod-e, hogy a sátán milyen csalit használ ellened? Te tudod-e, hogy mi az a csali, amit az ellenség használ a te életedbe? Mert az ellenség mindig ugyanazt a csalit használja. Mindig ugyanazt a gondolatot ülteti el a fejedbe. Mindig ugyanazt a kísértést hozza eléd. Újból, minden nap és minden nap. Tisztába vagy-e vele, hogy mi ez a csali? Tudod-e? Mert ez az első lépés, hogy le tud győzni a kísértést az életedbe, hogy tudod, hogy milyen csalit használ a sátán veled szembe. És ne engedd azt, hogy így, mert amikor ráharapsz erre a csalira, akkor sátánnak van egy kapása. Ugye, ő élvezi ezt a dolgot. Szóval sátán ismeri a gyengeségeinket, és elrejti a horgot a csali mögé. És ez a másik fontos dolog, hogy amikor rárakod a horogra a csalit, akkor mindig úgy rakod rá, hogy ne látszódjon ki a horog. Mindig úgy kell rárakni, ezt megtanuljuk horgászok, hogy jól kell rárakni azt a csalit, hogy ne látszódjon. És ugyanígy van, az ellenség ugyanezt csinálja a kísértéseknél, hogy ne látszódjon az a dolog, hogy ne látszódjon, hogy mi van mögötte. Ez a megtévesztés. Oké? Okay? Ezt jelenti a megtévesztés. És nagyon sokszor akkor is ráharapunk a horogra, amikor tudjuk, hogy ott a horog. Amikor így flörtölgetünk dolgokkal, gondolatokkal. Nem baj, megnézem ezt a videót, nem lesz baj. Flörtölünk egy kicsit az irodában, nem lesz ezzel baj. Tudom irányítani. És úgy csinálunk, mintha nem történne semmi, és nem lenne olyan fontos. De ez is megtévesztés. Ezek mind megtévesztő dolgok, és ezek a gondolatok azok, amik képesek utána belevinni minket a kísértésekbe. Néha ezek a horgok csillognak. Tehát a kísértések nagyon sokszor csillogóak. Jól néznek ki, fényesek, és tényleg szebbnek néz ki, mint valójában az. És ez a kulcs, hogy a kísértés mindig szebbnek néz ki, mint valójában. Oké? Okay? Viszont van egy ár, amit meg kell fizetnünk. Minden kísértésnek van egy ára, amit utána valakinek meg kell fizetnie. És itt jutunk el a negyedik lépcsőfokára kísértésnek, ez az engedetlenség és vereség. Ez az engedetlenség és vereség. Ahogy látom, most nincsen jel. Írjátok le. Engedetlenség és vereség. Ez a negyedik pontunk. Ez azt jelenti, amikor a gondolatok tettekké alakulnak át, amikor a figyelmünk egy hozzáállásá alakul, a hozzáállásunk pedig egy tetté válik. Így működik a gondolatunkban dúló háború. egy ártalmatlannak tűnő gondolattal kezdődik az egész, és utána egy tetté, egy cselekedetté alakul át. De egyet nagyon jegyezzetek meg, és jegyezzünk meg. Amivel flörtölsz, abba fogsz beleesni. Bármivel is flörtölsz az életbe. Lehet, hogy ez egy sütemény, egy csokis fánk, teljesen mindegy. Ha azzal flörtölsz, akkor bele fogsz esni abba a dologba. Oké? Éppen ezért fontos és kulcsfontosságú, hogy a figyelmünket másra irányítsuk, másra helyezzük át. Különben azt írja a Biblia, hogy ennek az útnak a halál lesz a vége. Mi a halál? A halál az életnek az ellentéte. És a Biblia elmondja azt, hogy szabadok vagyunk bármit megtenni, bármilyen döntést szabad vagy megtenni. Viszont a következményeitől, a döntés következményeitől nem leszel szabad. Nem vagy szabad ezeknek a következményeitől. Abban a pillanatban, hogy meghozod a döntést, onnantól kezdve már nem vagy szabad. Még egyszer elmondom, onnantól kezdve, hogy meghozod ezt a döntést, többé már nem vagy szabad. Mert minden döntésnek van egy következménye, amit vetsz, azt le fogod aratni. Ezt írja a Biblia. Amit vettünk az életbe, azt fogjuk learatni az életben. Szóval fontos, hogy ne engedjük. És attól még, hogy szabad valami, mindig emlékezzünk arra, hogy a következményeitől nem leszel szabad. A legjobb idő és a legmegfelelőbb idő arra, hogy legyőzzük a kísértést az életünkbe, az, amikor még el sem kezdődött. A legerősebben úgy tudod legyőzni a kísértést, hogy akkor győzöd le, amikor még el sem kezdődött. Tehát mit jelent ez? Hogy már előzmény döntéseket hozol az életedbe. Annak érdekében, hogy kikerüld azokat a helyzeteket, amikor kísértésbe eshetsz. Tehát már meghozol döntéseket, de ehhez ismerned kell magadat, ismerned kell, hogy mik a gyengeségeid. Egy évvel ezelőtt itt a Gyülibe beszéltem az előzmény döntésekről, hogy jobb döntések, azt hiszem ez volt a cím ennek az üzenetnek, akár hallgassátok végig ott. Konkrétan beszélek az előzmény döntésekről, hogy milyen ereje van ezeknek. Hadd mondjam el egy példában. Tehát, hogyha te tudod azt, hogy téged a csokis fánk visz kísértésbe, akkor te meg tudod hozni azt az előzmény döntést, hogy amikor bemész a Tesco-ba, akkor te elkerülöd a csokis fánkos pultot. Tehát oda sem mész. Mert tudod azt, hogyha oda mész, akkor ránézel, és vissza fog mosolyogni rád az a fánk, és nem tudod megállni azt, hogy ne vegyél egyet, és ne rakd be a kosaratba. Tehát, hogy ezért meghozol egy előzmény döntést, mert okos vagy, mert tudod, hogy mi az, ami milyen helyzetek azok, amik téged kísértésbe visznek, ezért már oda felhúzol bizonyos határokat az életedbe, hogy oda már nem lépsz be, mert tudod, hogy onnan már nincs visszaút, vagy nehéz onnan visszajönni, és éppen ezért meghozol előzmény döntéseket az életedbe. Ez az, ami a legbölcsebb dolog az életben, és így tudod a legjobban legyőzni ezeket a kísértéseket az életedbe. Zsoltárok 119-112 azt mondja, szívvel lélekkel igyekszem, eldöntöttem az elmémben, hogy törvényeinek engedelmeskedek minden időben és mindvégig. Amen. Szóval itt Dávid azt mondja, hogy eldöntöttem, hogy meghozok egy döntést. Eldöntöttem itt az elmémben, a gondolataimban, hogy Istennek fogok engedelmeskedni. Ez az első lépés. Tehát amíg nem döntesz amellett, hogy te Istennek akarsz engedelmeskedni, addig újból és újból el fogsz bukni. Folyamatosan el fogsz bukni. Meg kell hoznod egy döntést itt, hogy én Istennek akarok engedelmeskedni. És őt fogom követni. És eldöntöm. Eldöntöm, hogy törvényének engedelmeskedem. Amen. Szóval ez az a négy fokozat, vagy négy lépcsőfok a kísértésnek, és remélem, hogy most átnéztük, hogy mi a mechanizmus a kísértéseknek, így sokkal könnyebb lesz ellene harcolni, és ezeket legyőzni. Oké? Szóval fontos, hogy felszabadítsuk a gondolatainkat ezektől a negatív gondolatoktól, ezektől olyan gondolatoktól, amik tönkreteszik az életünket. A harmadik dologról szeretnék beszélni, a harmadik főpontunkról, oké? Tehát most egy lépést visszalépünk, a magasabb mappába megyünk be, hogyha ilyen rendszerezve gondoljátok végig itt az üzenetet. Az én fejemben visszalépünk egy mappát, és gyakorlatilag most a harmadik pontról szeretnék nektek beszélni, ez pedig ahhoz, hogy ugye minden nap meg kell hoznunk döntéseket, hogy tudjuk vezetni és irányítani a gondolatainkat. Mi volt az első pont előző hétről? Táplálnom kell a gondolataimat. Oké? Táplálnom kell. A második, fel kell szabadítanom az elmémet az ártalmas gondolatoktól. És a harmadik pedig az, hogy megfelelő dolgokra kell fókuszálnom. Jó? Tehát ez az, amiről még ma egy kicsit szeretnék beszélni. A megfelelő dolgokra kell fókuszálnom. És sok mindenről lehetne itt beszélni, viszont szeretném ma gyorsan csak három olyan dolgot adni, amire ha elkezdesz fókuszálni az életedben, ez meg fogja változtatni a gondolkozásmódodat. Tudod majd irányítani, és egészséges gondolataid lesznek. Három legfontosabb dolog, ami hiszem, hogy át tudja formálni a gondolataidat, az elmédet, a gondolkozásmódodat. Oké? Az első. Gondolkodj Jézuson. Gondolkodj Jézuson. A gondolataidat irányítsd Jézusra. Azt írja a Biblia, és azt van egy ilyen mondás, úgyhogy ezt nem a Biblia mondja, de egy mondás, egy ilyen kis szólásmondás, vagy nem tudom, hogy mondják ezeket. Azzá válsz, amin a legtöbbet gondolkozol. Azzá válunk az életbe, amin a legtöbbet gondolkozunk. Tedd fel a kérdést, hogy te mind gondolkozol a legtöbbet. Mert amin a legtöbbet gondolkozol, olyanná fogsz válni. Viszont ha Jézuson gondolkozol a legtöbbet, vajon milyenné fogsz válni? Olyanná fogsz válni, mint Jézus. Amen. És ez az életünk egyik legnagyobb célja, ami miatt Isten megteremtett minket, hogy olyanná váljunk, mint Jézus. Olyanok legyünk, mint ő. Ezt úgy tudjuk, ez úgy fog megvalósulni az életünket, hogy rá gondolunk. Rajta gondolkozunk. A legtöbbet. 2 Timóteus 2:8 azt mondja, hogy soha ne felejtsd el egy pillanatra sem, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid király családjából származik, feltámadt a halálból. Róla szól az én örömhírem. Ne felejtsd el. Gondolkozz rajta, azt mondja a Biblia. Zsidók 12:3. Gondoljatok Jézusra, aki türelmesen elviselte, amikor a bűnösök gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a küzdelembe, sem a kedveteket nem vesztitek el. Az ige kétszer is elmondja, gondoljatok Jézusra, gondolkozzatok Jézusról. Ha feladnád, hogyha túl nehéz, gondolj Jézusra, és ez erőt fog adni a tovább, a folytatáshoz, ezt írja a Biblia. Gondolj Jézusra. Második dolog, amin gondolkozunk a legtöbbet. Gondolkodj másokon. Gondolkodj másokon. A Filippi 2:4 azt mondja, ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Mi egy olyan ellenkultúrában élünk, ahol mindenhonnan az folyik, hogy csak magaddal legyél elfoglalva. Szokták mondani az emberek, csak tedd azt, ami neked a legjobb, ugye? A legfontosabb, hogy magaddal foglalkozz. Ilyeneket kapunk, ilyen tanácsokat kapunk mindenhol. Munkahelyen, iskolában, mindenhol. Ez folyik a csapból. Foglalkozz magaddal, mert ez a legfontosabb. Hát hogy mondjam el azt, hogy az élet az nem rólad szól. Nem rólam szól. Mi azt gondoljuk, hogy az élet rólunk szól. Az élet Istenről szól. Mi egy olyan 21. századi világban élünk, egy olyan kultúrában, ahol az én van a középpontban. iPad, iPhone, iBook, én. És azt hisszük, hogy mi vagyunk az univerzum középpontjában. És mindenkit erre bátorítanak az emberek, hogy te vagy a saját életed istene. Te vagy az életed ura. Te vagy a középpontban. Ez egy óriási nagy hamisság. Nem mi vagyunk. Csak azt gondoljuk. Nálunk sokkal nagyobb dolgok vannak. Az élet nem rólunk szól. Istenről szól. És mi részt veszünk az ő tervében. És Isten szeret minket. Igen. Isten figyel ránk, és fontosak vagyunk neki. De ő van a középpontban. Ő ennek az életnek a középpontjában. És azt írja a Biblia, hogy csak akkor értjük meg igazán, mit jelent élni, amikor odaadjuk neki az életünket. A Biblia azt mondja, hogy ha valaki meg akarja menteni az életét, meg akarja kapni az életét, elveszíti. Viszont, hogyha valaki odaadja az életét, én értem, megtalálja. És ez a kulcs, és ez teljesen ellentétes a világgal. Kimész ezen az ajtón, az első inger ez lesz. A reklámokból, a tévéből, a Facebookról, a Instagram, a minden. Te, én. De a Biblia azt mondja, ha szeretnéd megnyerni, megkapni az életedet, add oda Istennek. Add oda neki. A zsidók 10:24 azt mondja, szeressétek egymást. Segítsetek egymásnak. Figyeljünk oda egymásra is. Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre. Szóval nem mi vagyunk a világ középpontjában. Isten arra hív el minket, hogy fókuszáljunk másokra is. Ne csak a saját életünkkel legyünk elfoglalva. Ne csak magunkkal legyünk elfoglalva. A saját munkánkkal, a saját pénzünkkel, a saját családunkkal, a saját gyerekünkkel, a saját problémáinkkal. Gyülekezet. Nekünk sem szabad ilyenné válnunk. Mi is ilyenné válhatunk. Tudom, hogy nagyon sok probléma van mindenkinek az életében. De Isten kezelni fogja ezeket. Meg fogja oldani. Ne engedd, hogy ez váljon a középpontjával az életednek, hogy csak ezzel foglalkozz, csak magaddal foglalkozz. Amikor odaadod az életedet, meg fogod kapni. És legyen egy ilyen hely. És tudjátok, a legjobb hely, ahol meg tudjuk tanulni az önzetlenséget, az a gyülekezet. A legjobb hely, ahol megtanuljuk önzetlenül törődni, foglalkozni egymással, az a gyülekezet. És ezen belül is a legjobb hely a házi csoportod. A házi csoport, ahova tartozol. És szeretnék bátorítani arra, hogy a következő héten lesznek házi csoportok. Gyakorold ezt az igeverset a házi csoportodban, a zsidók 10:24-ben. Figyeljünk oda egymásra, biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre. Oké? Gyakoroljuk ezt. A házi csoportok a szeretet laboratóriuma, ahol megtanuljuk, mit jelent önzetlennek lenni. Megtanuljuk, mit jelent önzetlennek lenni. Meg kell tanulnunk, mert mindannyiunkban ott van az önzőség. És házi csoportban ez nem azt jelenti, hogy egy hónapban kétszer. Mert kétszer van egy hónapban házi csoport, minden második héten. Hanem a házi csoport az azt jelenti, hogy azokkal az emberekkel, ez egy közösség, ez nem egy program, egy közösség. Egy kis közösség a nagy közösségen belül, ahol egymással foglalkozunk hétköznap is. Figyelünk egymást. Szóval váljon ez gyakorlattá. Gyakoroljuk ezt az igeverset. Oké, szóval gondolkodj másokon. És végül a harmadik dolog, amire fókuszáljunk, gondolkodj az örökkévalóságon. Gondolkodj az örökkévalóságon. Az élet sokkal több annál, mint amit most látunk és tapasztalunk. Az életünk nagy részét az örökkévalóságban fogjuk tölteni. A probléma az, hogy ilyen rövid távon gondolkozunk csak. Hogy piciben látjuk a dolgokat, és nem gondolkozunk hosszú távon. Az örökkévalóság, azt tudjátok, hogy milyen nagy? Ahhoz szoktam hasonlítani, hogyha kihúznánk itt egy ilyen 50 méteres zsineget, abból az 50 méterből a földi, és mondjuk az 50 méter az örökkévalóság, a földi élet, tudjátok, mennyi lenne azon? Egy fél milliméter se. Ennyi időt fogunk eltölteni a másik oldalon. És mégis mi emberek nagyon sokszor csak a pillanatnyi problémákkal vagyunk elfoglalva. És ezen aggódunk. lesz-e pénzünk, ki tudjuk-e fizetni a számlákat, mi van a gyerekkel, mi van a munkával, mi van az iskolával, mennyit kell tanulnom, blablabla, bla, bla, egy csomó probléma az életben. De ezért mondja a Biblia, hogy szálljunk ki ebből egy picit, ebből az egészből, és nagyban gondolkozunk, az örökkévalóságban gondolkozunk, ne rövid távon, hanem legyen egy nagyobb víziunk, egy hosszabb távú víziunk, és váljunk mennyei gondolkozású emberekké. A Kolossi 3.2 azt mondja, a mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Ezen kell gondolkozunk, a mennyei dolgokon. Sokszor mondják azt, hogy de akik mindig ilyen dolgokon gondolkoznak, azok igazából semmi hasznosat nem tesznek ezen a földön. Hadd mondjam el pont az ellentéte. A mennyei gondolkozású emberek azok, akik a legtöbb jót teszik ezen a földön. Akik nagyban gondolkoznak. Akiknek nagy víziójuk van. Akik nem csupán a pillanatnyi problémákkal vannak elfoglalva nap mint nap, hanem tudnak másra is gondolni. Nagy mennyei módon gondolkoznak. Én kívánom azt, hogy a mi gyülekezetünk legyen ilyen. Váljunk ilyen emberekké. Váljunk mennyei gondolkozású emberekké. Gondoljunk Jézusra, gondoljunk másokra, és gondoljunk az örökkévalóságra. Engedjük meg, hogy Isten tágítsa a víziunkat, a gondolkozásunkat, mert amikor a mennyei dolgokon gondolkozol, a földi problémáid kicsivé fognak válni. Amikor mennyei dolgokon gondolkozol, a földi problémák egyre kisebbé fognak válni. Szeretném összefoglalni ezt a gondolatok vezetése témát. Miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy annak érdekében, hogy tudjuk vezetni megfelelően a gondolatainkat, ez három döntést kell meghoznunk minden nap. Az egyik, hogy táplálni fogjuk a gondolatainkat. A második, fel kell szabadítanunk az elménket az ártalmas gondolatoktól. És végül a harmadik, a megfelelő dolgokra kell fókuszálnunk. Kívánom azt, hogy ezt meg tudjuk valósítani az életünkbe. Képes vagy rá. Amen. Kérlek, hogy álljatok föl, imádkozzunk most.
Drága Jézus, köszönjük neked, hogy nekünk adtad az egyik legnagyobb tőkét az életünkbe, az elménket. És Uram, tudom, hogy minden és minden el akarja venni, és irányítani akarja a gondolatainkat. A világ, a régi életünk, az ellenség, a sátán. De Uram, ma felismerjük, hogy a harc az elménkért zajlik, és Uram, ma meghozunk egy döntést, hogy kezünkbe vesszük a gondolataink irányítását. Kezünkbe vesszük az irányítást, és a mai nap megfogunk minden egyes gondolatot, és nem engedjük, hogy csak úgy bármi befészkeljen az agyunkba. Bármilyen gondolat befészkeljen az agyunkba. Uram, minden negatív gondolat, minden ártalmas gondolat. Uram, szeretnénk ezektől megszabadulni ma. Szeretnénk ma felismerni, Uram, és odaadni a te kezedbe ezeket. És nem akarjuk engedni, hogy ezek meggyökerezzenek a gondolatainkba, hiszen, Uram, a gondolataink döntik el, hogy milyen lesz az életünk. Uram, szeretnénk azokon gondolkozni, ami értékes, ami egészséges, mert szeretnénk egészséges gondolatokat, szeretnénk egészséges elmét. Uram, szeretnénk rád gondolni, Jézus, többet. Jobban téged rakni a gondolataink középpontjába mindenben. Szeretnénk többet gondolni másokra, a körülöttünk lévő emberekre. Szeretnénk kevesebbet aggódni, és kevesebbet gondolni, Uram, a teendőkre, a nehézségekre, a mindennapi teendőkre. Szeretnénk egy mennyei gondolkozásmódot. Uram, ma fogjul ejtünk minden ártalmas gondolatot, és és engedelmességre neveljük, mert a gondolatainkat csak mi tudjuk vezetni. Felismertük ezt, Uram. És Uram, a mai nap szeretnénk egy ilyen döntést meghozni. Jézus, szeretnénk felcserélni a negatív gondolatainkat isteni gondolatokra, egészséges gondolatokra. Uram, imádkozom az egész gyülekezetünkért, hogy hadd tudjunk, Uram, csatákat nyerni a gondolatainkba, csatákat nyerni az elménkbe. És ezen keresztül csatákat nyerni a való életbe. Uram, imádkozok, hogy adj erőt, add a te szellemedet, a szellemednek az erejét mindannyiunkba. Köszönöm, hogy képesítettél bennünket. Köszönöm neked, hogy nagyobb az, aki bennünk él, mint aki a világban van. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te a te igényden keresztül megerősítesz, felhatalmazol bennünket, és képessé tettél bennünket, hogy tudjuk vezetni a gondolatainkat. Uram, ezért ma meghozunk egy ilyen döntést, hogy neked adunk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen neked. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.